Azzal fogunk most foglalkozni, amit korábban is mondtunk, hogy honnan fogjuk venni a fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz. Orosz helyett francia üzemanyaggal is működhet Paks. A Telex úgy tudja, hogy a kormányfő erről is beszélt a zárt körű köccsei találkozón a legközvetlenebb politikai szövetségeseinek. Mindez elsőre talán meglepő lehet, hiszen nem is csak a jövőbeni Paks 2 projektet érinteni, hanem az első körben Paks 1-jel kapcsolatos orosztalanítás, így fogalmaz a lap, lenne, de egyrészt mi lesz a kiégett fűtőelemekkel, másrészt hogy jön a képbe Franciaország, akiknek saját termelésük nincsen fűtőanyag területén, hanem importálnak mindent. Ezt kérdezzük dr. Aszódi Attilától, a BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárától, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt, jó reggelt!
Hát sok minden,
kérdése.
Igen, sok minden igen. Van itt egyszerre, ráadásul még egy újabb cikk is megjelent azóta, hogy a francia politikai kapcsolatok megerősödtek, francia vevője lehet a reptérnek. Közben arról beszéltünk itt a műsorban, hogy alternatív beszerzésként már, mint a fűtőelemek tekintetében egy amerikai céggel kötött uniós szinten együttműködés, illetve több ország is, ebben Magyarország is benne van. Szóval kicsit elvesztettük a fonalat, úgyhogy kérjük, hogy tegyük ezt, segítsen nekünk tisztában látni.
Igen, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és abszolút stratégiai, hiszen az atomerőmű meghatározó gerincét adja a magyarországi villamosenergia termelésnek, és nyilván az atomerőmű nem tud menni üzemanyag nélkül. A diverzifikáció, tehát az üzemanyag ellátás diverzifikációnak a kérdése az valójában 2014 óta van az Európai Unióban az asztalon, mert amikor Oroszország elfoglalta a Krímet, akkor felmerült az, hogy mennyire lehet bízni abban, hogy hosszú távon Oroszország itt partner lesz. Azért látni kell, hogy nagyon komoly gazdasági érdeke van Oroszországnak abban, hogy a közép-európai, nyugat-európai és amerikai, hangsúlyozom, hogy amerikai üzemanyagszállításokat fenntartsa, mert bizony orosz gyártású üzemanyag ezekben a régiókban mind-mind megy. De ettől függetlenül az Unió azt mondta, hogy kellene diversifikálni. Nem annyira volt sikeres ez a tevékenység, tehát 14 után már voltak politikai nyilatkozatok, de nem nagyon történt ezen a területen semmi érdemleges. És hát ahogy a bearangozóban mondták, itt több vonal is mozog ebben a pillanatban párhuzamosan. Azt ki kell emelnem, hogy ez nem igaz, hogy a franciáknak nincsen saját gyártásuk, mert hogy van nekik. Ugye itt, és akkor most hagyj megyek egy picit vissza az alapokhoz, hogy a nukleáris üzemanyag az nem standardizált. És a nukleáris üzemanyag alatt nem magát a dúsított uránt értjük, mert az egy fontos komponense, de csak egy komponense az üzemanyaggyártásnak. A nyugati reaktorok és az orosz építésű reaktorok nagyon eltérő geometriai elrendezési üzemanyagot használnak, és bár az alapanyaguk a dúsított urán, de utána, hogy a dúsított uránt hogyan mondjuk így csomagolják be, milyen mechanikai, gépészeti szerkezetbe építik be, az reaktorfüggő. A franciák importálnak sok természetes uránt, a franciáknál van urándúsítás is, és a franciák a saját reaktoraikhoz gyártanak nukleáris üzemanyagot, de más reaktorokhoz is képesek üzemanyagot gyártani, sőt, valójában még újrafeldolgozott üzemanyag gyártására is képesek, tehát Franciaországban nagyon nagy kapacitás, nagyon nagy tudás és tapasztalat áll ezzel kapcsolatban.
Hát nyilván hát a második legnagyobb atomhatalom energia ügyben, de én úgy értettem, bocsánat, akkor a félértéseket tisztázzuk, mert ez fontos, hogy alapanyag szinten importra szorulnak, tehát akkor a gyártás az zajlik, de alapanyag szinten import van.
Ebben igaza van, de ez valójában Oroszországra is igaz.
Tehát értem.
Néhány nagy uránbánya van, amelyek ellátják a világot, és vannak másodlagos források, ahonnan szintén az uránellátásba bekapcsolódnak anyagáramok. Az oroszok is importálnak Kazaksztánból, de Afrikából is. Ausztrália egy nagy termelő, Kanadában van kitermelés, tehát hogy van több szereplő a nemzetközi piacon, de az urán, a nyers urán, vagy a természetes uránnak a piac az egy nagyon jó, nagyon likvid piac, nem az arab országokhoz kötődik, nem az arab öpőhöz kapcsolódik, tehát ilyen értelemben ez jól diversifikált, de mondom, nem itt van a fogólap.
Hanem milyen a típusa, tehát a geometriai elrendezése, így fogalmazott, ugye?
Így, Így van. Tehát a dúsítást is több helyen meg tudják oldani, de a nagy kérdés az az, hogy hogyan lehet becsomagolni úgy, hogy az kompatibilis legyen az adott reaktorral.
Oké, akkor ez kiváltható? Tehát kiváltható lenne az orosz függőség? Vagy itt teljesen át kell építeni az újonnan épülő? Tehát a Paks 1-nél gondolom ezt nem lehet. Kettőnél még lehet, hogy időben vagyunk.
Egynél is lehet, miért ne lehetne?
Hát egynél is
a
lehet?
Paks 1-nél is lehet. Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, örülök, hogy ezt így felvetette. Szóval, hogy abszolút lehetséges és szükségszerű is. Ugye most az a helyzet, hogy az atomtörvény, illetve kapcsolódó rendeletek értelmében Magyarországon 2 éves üzemanyagkészletet kell tartani. Amikor elindult a háború, akkor nagyon helyesen az atomerőmű további üzemanyagkészleteket halmozott fel, de az, hogy Oroszország tényleg hajlandó lesz-e mindig szállítani, vagy nem lesz-e olyan szankciós rezsim, ami adott esetben ellehetetleníti a szállítást, ez mindenképpen gondosságra int, és emiatt kell diverzifikálni, de nem csak emiatt kell. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon valójában az lesz a megoldás, hogy több szállító lesz a közép-európai reaktorokhoz is ezen a piacon, benne az oroszok is, de hogyha van 2-3 szállító, akkor az árakat jobban kordában lehet tartani, és az ellátásbiztonsági kérdést is lehet uralni.
Most konkrétan hány elérhető van? Tehát hányból választhatnánk, tehát hányan képesek egyáltalán Paks 1-nek szállítani azt, amire szüksége van?
Igen, Magyarország ebben a pillanatban csak Oroszországgal van szerződéses kapcsolatban, és ebben a pillanatban a piacon csak orosz üzemanyag van a paksi reaktorokhoz. Éppen az elmúlt hetekben a paksiakhoz hasonló ukrán reaktorokhoz szállította az amerikai Westinghouse üzemanyagot. Ez az első ilyen az utóbbi években, mert eddig egyik VVR-440 reaktorhoz sem volt alternatív üzemanyag. Ez az amerikai cég, ez a Westinghouse, valójában egy korábbi, a British Nuclear Fuel, tehát egy brit cég által kifejlesztett alternatív üzemanyagnak a licenszét és terveit porolta le, és ezen az alapon történt ilyen üzemanyagszállítás Ukrajnába, de hangsúlyozni kell, hogy mivel ezek nem standardizált termékek, ezért ezeknek az engedélyeztetése meglehetősen bonyolult, tehát Magyarországon, hogyha most azt mondanánk, hogy holnap valaki, egy alternatív szállító jöjjön egy üzemanyaggal, akkor az is több év, amire oda tudna jutni, hogy ténylegesen be lehet szállítani, hiszen ez egy bonyolult gépészeti szerkezet, nagyon lényeges kérdések vannak azzal kapcsolatban, milyen anyagokat használnak, milyen mechanikai szilárdsága van ezeknek az anyagoknak, hogyan van az egész szerkezet megépítve, hogyan reagál azokra a hatásokra, amik a reaktorban a besugázás következtében érik ezt az anyagot, öregszik, torzul, nő benne a nyomást, mindenféle nagyon érdekes kérdések vannak ezzel kapcsolatban. Tehát ezt le kell tudni modellezni, le kell tudni írni, és egy olyan tervvel kell előállni, amit egy hatóság elfogad, és utána a tesztekkel kell igazolni azt, hogy ez az üzemanyag, ez ott meg fogja tudni állni a helyét. Ez azért ennyire bonyolult, mert a nukleáris üzemanyag biztonsági szempontból egy rettentően fontos eleme az atomerőműnek. A nukleáris üzemanyagban van a 4 épített mérnöki gátból 2, tehát hogyha az üzemanyag nem jól van megtervezve, megépítve, akkor ennek a sérülése a radioaktív anyagok kijutása szempontjából kedvezőtlen tudhat lenni, úgyhogy ezt a mérnöki kérdéseit azt az illetékes hatóság minden országban nagyon részletesen vizsgálja. Tehát több év, amire egy alternatív szállító oda tud jutni, hogy ezekhez a reaktorokhoz ezt a speciális üzemanyagot le tudja gyártani, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezt nem kell csinálni, nagyon is kell.
Persze,
csinálni.
Persze, oké, de most az országoknak akkor egyenként oda kell menniük az országoknak és ezt lezsérozni, vagy van pedig valami uniós együttműködés, mert ugye erről is hallottunk, illetve a franciáknál ugyanez a helyzet, hozzájuk is oda mehetünk, és velük ugyanezt le lehet zsírozni, és akkor több év alatt lehet diverzifikálni?
A franciákkal lehet diversifikálni, a Westinghouse-val is elvileg lehetne diversifikálni, és nagyon elvileg a piacon megjelenhetne további szereplő is. Ez most nem látszik, én azt gondolom, hogy hosszú távon az oroszok, a Westinghouse és a Framatom lesz ezen a piacon. Na most, hogy oda lehet-e menni? Igen, látszik, hogy oda lehet menni. Valójában az összes VVR reaktort használó ország ebben van. Ugye, akik itt érintettek, az Finnország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, és hát nem Magyarország, igen, és nem uniós tagként említeni kell még Ukrajnát, ahol ebben a pillanatban orosz üzemanyagokat használnak elsősorban, de ez a diversifikációs feladat, ez ott van az asztalon.
Uh-huh. Oké, tehát ez innentől kezdve politikai kérdést, hogy melyik irányba közeledik, vagy hogy a többiek hogy csinálják? Mert most ugye az udonság az, aminek az apropóján beszélünk, hogy magyar miniszterelnök bejelentette a francia szállat, hogy Franciaország irányába diversifikálnánk, ez komoly eltérés attól a komoly orosz vonaltól, hogy mindent, ha csak lehet, akkor az oroszokkal csináltatnunk, és az oroszok irányába mozgunk. Ezért érdekes, hogy mondjuk a többi ország ezen a vonalon éppen milyen irányba mozog?
A többi ország elsősorban a Westinghouse-zal tárgyalt, ahogy én látom, az elmúlt időszakban. Ennek az alapvető oka az, hogy a Westinghouse vásárolta meg korábban még azt a British Nuclear Fuel nevezetű céget, amelyik korábban fejlesztett ilyen üzemanyagokat, illetve VVR 1000-es reaktorokhoz, tehát nem a paksiakhoz, hanem mondjuk a temelini reaktorokhoz szükséges üzemanyagot gyártott ez a Westinghouse uh-huh. hosszú időn keresztül, tehát hogy van a VVR 1000 reaktorokhoz kapcsolódóan tapasztalata, a VVR 440-ekhez, paksi reaktorokhoz, hasonló reaktorokhoz pedig tulajdonképpen vásárolt némi tapasztalatot. Tehát ők ővelük tárgyaltak a többiek, de ez a francia megoldás is. Én úgy látom, hogy már jó ideje az asztalon van. Én azt gondolom, hogy a francia megoldásnak az a nagyon nagy előnye, hogy egy európai megoldás, tehát az Európai Unión belül vannak azok a kapacitások, amire alapozva lehet ezt az üzemanyaggyártást megoldani. Tehát tulajdonképpen mivel az Európai Unió összességében nagyon ki van téve az energiahordozó importnak, hogyha európai megoldást találunk, akkor az import kitettség ez csökkenthető, mert akkor ugye lesz egy csomó olyan technológia, ami az unión belül áll rendelkezésre, és nem egy külső félnek, legyen az orosz vagy amerikai vagyunk kitéve. Tehát szerintem ez lehetett itt a magyar kormány fejében, hogy ide nyisson. És hát a másik kérdés, vagy a másik fele a kérdésének, az is teljesen jogos, tehát igaza van, ez az oroszok irányából mindenképpen egyfajta távolodás, de még egyszer mondom, hogy ezt a távolodást szerintem nem lehet kifogásolni, az oroszok sem kifogásolhatják, hiszen látjuk, hogy Oroszország például a földgázszállítások tekintetében magát az exportot, a földgázszállítást, az használta politikai eszközként, tehát minden országnak, amelyik orosz energiahordozót importál, ez egy kockázat, úgyhogy ez szerintem teljesen érthető, és piaci szempontból sem kifogásolhatja ezt a dolgot Oroszország, hiszen, ahogy az előbb említettem, Franciaországba, az Egyesült Államokba szállítanak az oroszok nagyon régóta nukleáris üzemanyagot, tehát ők ott vannak a nemzetközi piacon, akkor miért ne lehetne egy másik szereplő is ott ezen a nemzetközi piacon.
Paks 2 ugyanezzel a típusú üzemanyaggal fog dolgozni, vagy ez más típusú reaktor, és ahhoz külön szerződni kell az üzemanyagra?
Ugye a Paksi 1-es, tehát a Paksi 1 az egy VVR 440-es technológián alapul, a Paks 2 VVR 1200-as, ez két különböző típus. Ugye itt a számok a blokkoknak a névleges teljesítményét jelentik, és a nagyobb névleges teljesítményt, majdnem háromszor akkora névleges teljesítményt egy nagyobb reaktorból lehet kivenni. Ebből azt következik, hogy a Paks 2 esetében az üzemanyag másképpen néz ki, ugyanúgy háromszögrácsos, tehát háromszögrácsban vannak elhelyezve az üzemanyagpálcák, de sokkal nagyobbak a kazetták, hosszabbak, és oldalirányban is nagyobb kiterjedésűek, és más a mechanikai szerkezetük a nagyobb méretük miatt, tehát itt másik üzemanyagról van szó, más megoldást kell találni. A Framatom egyébként nyilván meg tudja oldani mind a kettőt, tehát én hosszú távon azt gondolom, hogy mind a Paks 1-hez, mind a Paks 2-höz a Framatom fog tudni gyártani alternatív üzemanyagot. ha előre tekintünk a jövőbe, szerintem 2040-ben Magyarországon valami olyasmi lesz, hogy mind orosz, mind pedig francia üzemanyag lesz ezekben a reaktorokban. Vélhetően az egyik reaktorban ilyen, a másik reaktorban olyan. Tehát mondjuk a Paks 1-ben lehet, hogy két reaktor orosz, két reaktor francia üzemanyaggal fog működni, és a Paks 2-ben egy reaktor orosz, egy reaktor francia üzemanyaggal fog működni. Ellátásbiztonsági szempontból szerintem ez lenne egy optimális megoldás a jövőben.
Egy utolsó kérdésünk még lenne, mert most úgy beszélünk Paks 2-ről, mintha az már biztos, hogy lenne, viszont többször is szóba került itt nálunk a műsorban, hogy ezt egyáltalán nem vehetjük biztosra. Van egy óriási probléma, hogy engedélye nincsen még. Tehát az az engedély, ami az építkezésre szól, az még nincsen meg. A létesítési engedély az most leegyszerűsítve csak az alapozást jelenti, viszont a Magyar Atomenergia Hivatal még mindig nem adta meg az engedélyt konkrétan magának, a blokkoknak az építésére. Ez lehet, hogy elcsúszik, vagy ez tényleg így van? Hol tart ez az ügy?
Nézze, a Paks 2 projekt az jelenleg összességében majdnem 6 évnyi késedelemben van ahhoz képest, mint ahogy eredetileg az ütemterv ezt mutatta. Ennek a 6 évnek nagyjából egy negyed része, tehát másfél év az EU-s eljárásoknak a következménye, de a 3/4 része az elsősorban az orosz szállítónak a késedelmes tervezése, dokumentálási munkájából származik. Tehát a szkepticizmus tükröző kérdését nem tudnám vitatni, igaza van, amikor ezt a kérdést firtatja. Ugyanakkor én azt látom, hogy mind orosz, mind magyar oldalról teljes az elköteleződés. Én úgy látom, hogy ezt a projektet a felek meg akarják valósítani, és hát az, amit augusztus végén történt, hogy a külügyminiszter bejelentette, hogy a projekt a második megvalósítási fázisba lép, az egy rettentően fontos fejlemény, mert a projekt úgy van felépítve, hogy volt egy tervezési és volt egy kivitelezési szakasz, és a kettő között volt egy nagyon határozott választóvonal, és az, hogy átlépett a projekt ezen a választóvonalon, én szerintem azt mutatja, hogy igen, ez a projekt ez meg tud valósulni. Most az engedélyek tekintetében az a helyzet, hogy a létesítési engedélyt a magyar hatóság kiadta még egy évvel ezelőtt feltételekkel. Itt bizonyos feltételeknek a teljesítése úgy látom, hogy hosszabb időt igényelt, de a létesítési engedély ki van adva, és a létesítési engedély, mint komplex engedély, az sajnos önmagában nem jogosít fel minden munkára. Magyarországon nagyon fel van darabolva az engedélyezési eljárás, és több ezer engedély kell ahhoz, hogy egy ilyen komplex mű meg tudjon épülni. Amerikában ennél sokkal egyszerűbb engedélyezési eljárást alkalmaznak például. De mindesetre abban igaza van, hogy építési engedélye, hát bizony külön minden egyes épületnek van, sőt, a berendezéseknek külön gyártási, beszállítási, összeszerelési engedélyei vannak, ez egy rettentően feldarabolt folyamat, de összességében a komplex létesítési engedély ki van adva, azzal, hogy átlépett a projekt a második fázisába, azzal megrendeltek hosszú gyártási idejű berendezéseket, amelyeknek 3 év a gyártási ideje például a reaktor tart, ez egy nagyon komplex készülék, és sokáig tart, amire minden elemét elkészítik. Elkezdődött a hatos blokki munkagödör kialakítása, csinálják a résfalazást, tehát rengeteg olyan munka zajlik, ami szükséges ahhoz, hogy ez a létesítmény megépüljön. Én azt látom, hogy ez egy másfajta sebesség, mint ami eddig jellemző volt. Nagyon biztató, de én magam is olyan értelemben egy picit óvatos vagyok, hogy azért ki vagyunk ebben az ügyben szolgáltatva Oroszországnak. Nagyon csak remélni tudom azt, hogy az oroszok ezt kultúráltan, nemzetközi standardeknek megfelelően mindig fogják csinálni, hiszen ha az ő oldalukon mondjuk elmúlna a szándék, akkor hát nagy slamasztikába kerülnénk. Ellátásbiztonsági oldalról, meg projekt oldalról, meg pénzügyi oldalról egyaránt.
Oké, nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat, sokkal tisztában látjuk ezt
nagyon
a
szívesen.
Ügyet, és szép napot, jó munkát, és jó hétvégét.
Viszont kívánom.
Köszönjük, viszont hallásra.
Dr. Aszódi Attilával, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk arról, hogy milyen átrendeződés várható a nukleáris üzemanyag fűtő testeknek a beszerzésével kapcsolatban, hogy lehet csökkenteni a jelenleg abszolút orosz dominanciát és függőséget.